Halló, beszélgetés életről és a Szentírásról. Hetesi Zsolttal, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar tudományos főmunkatársával Miklódi Márta beszélget.
Szeretettel köszöntöm mai stúdió vendégünket, dr. Hetesi Zsolt, aki a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Karának tudományos főmunkatársa. Kedves Zsolt, köszönjük szépen, hogy számos elfoglaltsága mellett időt szánt erre, hogy eljöjjön és bizonyságot tegyen a hitéről. Mivel a Víztudományi Karnak tudományos főmunkatársa, adódik a hasonlat, hogy az emberi test kétharmada vízből áll, és ezt a vizet mindig pótolnunk kell, és mindig megszomjazunk utána. De az ember lelkének is van szomjúsága. Élő vízre szomjazunk, amit Jézus Krisztus úgy mondott, hogy az én igém élő víz, aki ezt issza, soha meg nem szomjazik. Ön is merített ebből a kútból. Melyik szentírás ígét hozta nekünk?
A második korintusi levélből a 5. fejezet végén van egy nagyon szép mondat, hogy Jézust, aki bűnt nem ismert, Isten bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága lehessünk. Ez az ige mostanában vezérfonal az életemben, nem magam miatt, hanem Isten kegyelme miatt. Mert mindannyian rászorulunk Isten kegyelmére, és mindannyiunknak adódhatna a felismerés arra, hogy megragadjuk Isten kegyelmét, mert ezt Isten kész adni akár a legutolsó pillanatban is, de nem mindenki olyan szerencsés, hogy az utolsó pillanatban még megragadhatja Isten kegyelmét. Tehát én azt gondolom, hogy akkor kell megragadni, amikor ráébredünk a szükségességére, és aztán onnantól talán egy egész más életet élni. Persze ez nehéz. Tehát a mai környezetben különösen nehéz. Nem dolgozik egységesen a társadalom azon, hogy én a megtalált kegyelmet megőrizhessem, nem dolgozik egységesen azon egy hivatal, egy államaparátus, egy iskola, egy családi közösség sem akár, mert magánügyé tettük a vallást, vagy hagytuk, hogy magánügyé tegyék a vallást, és ennek talán valahol az a következménye, hogy mivel mindent lehet, ezt is lehet, de nem különösebben számít nagyobb értéknek, ha valaki Isten kegyelmével és Isten kegyelméből él, mint ha valami másba hisz, például a pénzbe. Az a világ szemében most is sajnos ugyanolyan.
Isten mérhetetlen hatalma a kegyelemben nyilvánul meg. Volt az ön életében bizonyára olyan eset, amikor ezt a kegyelmet megélte?
Két nagyon különös alkalmat tudnék megemlíteni, ami kiemelkedik azok közül, amik az ember életében ott húzódnak, hogy hogyan találkozik Istennel és Isten kegyelmi. Egyszer nem tudnám megmondani, hogy hogyan, és ez, ami most jobban foglalkoztat ez a történet, talán egy évvel ezelőtt, világhálón böngészve, felbukkant a fejemben egy név, Cseri Kálmán, hogy én őt hallgatni szerettem volna, vagy olvasni szerettem volna tőle valamit. Nem tudtam, hogy kicsoda. Nem emlékeztem rá, csak azt tudtam, hogy valaha hallottam a rádióban talán beszélni, és azt tetszett. És ilyen indítatások szerintem nem véletlenül jönnek az ember életében, és megtaláltam az egyik szerintem legkiválóbb ige hirdetését, amit az országos evangelizációs napon mondott a Deák téri evangélikus templomban. Meghallgattam az egészet, és számomra akkor jött el az a pillanat, amikor rádöbbentem, hogy én hallgatója voltam Jézusnak, és nem követője. És nagyon sokan gondolom vannak így, hogy ismerik a tanítást, tudják mi az, de nem élik. És az a kettő, ez nagyon eltér egymástól. Először nem akartam elhinni, hogy azok a helyek a Bibliában, amikre ő hivatkozik, tényleg benne vannak. Nem azt mondom, hogy ez ismeretlen volt nekem, de abban az összefüggésben valamelyest. Megkerestem mindegyiket, ezt is, amit most az előbb elmondtam. És akkor értettem meg, hogy nekem most jött el az a pillanat, hogy meg kell ragadni Isten kegyelmét. Én addig is vallásos életet éltem, ami azt jelenti, hogy jártam templomba, és ahogy ez a beszéd belevilágított a lelkembe, láttam, hogy az tele van mindenféle nem odavaló dolgokkal, hogy nagyon sok rossz dolog van a fejemben, és hogy lehet valaki, akit a környezete esetleg jó embernek tart, vagy akár követendő embernek tart, belül annyira meghasonlott, hogy ezek ott vannak benne, és maga nem tud vele mit kezdeni. Én ezt igazán nem raktam le Isten lába elé ezeket a dolgokat. És akkor rájöttem, hogy most nekem meg kell ragadni ezt a kegyelmet. És arra is rájöttem, hogy ahogy ő fogalmazott abban az ige hirdetésben, ami emberi bűneinket, mulasztásainkat nem lehet emberi erőfeszítéssel jóvá tenni, csak isteni kegyelemmel megbocsátani. És ha ezt valaki elfogadja, és elfogadja Jézustól azt az áldozatot, amit érte, végzett, akkor ő neki be van írva a neve az életkönyvébe. Persze ebből fakadnak cselekedetek is később, és az egész élete meg fog változni, és én azóta lehetőség szerint törekszem rá, minden héten, minden hónapban egy valamire különösen odafigyelve, és azt megpróbálva lebirkózni, hogy közelebb legyek ahhoz, hogy megérdemeljem jobban ezt a kegyelmet, amit egyébként nem érdemel meg senki, mert ugye ez Istennek egy teljesen ingyenes adománya. És persze ez se úgy van, mert az embernek a természete az olyan, mint ahogy mondja a latin mondás, hogy a róka a szőrét váltja, nem a természetét, hogy a természete azért megmarad, és azon nem tud változtatni, legfeljebb úrrá tud lenni rajta, ha sikerül. És Istent úgymond, én úgy látom, hogy napról napra, vagy hétről hétre körülbelül ugyanazokkal a bűnökkel, mulasztásokkal, vétkekkel örvendeztetjük meg, de azért, ha tényleg megpróbálunk a kegyelemből élni, és a kegyelem által élni, akkor ezeken is talán úrrá tud az ember lenni.
Az Úristen mindig szemmel tart minket, az életutunkat megtervezi. Ha mi közeledünk hozzá, akkor ő is közeledik, és bőven osztja áldásait. Milyen áldásokat kapott az Úrtól?
Az egyik az volt, hogy körülnéztem otthon, és rádöbbentem, hogy milyen kedves, szép feleségem van nekem. Mi addig se voltunk rossz viszonyban, de én őszintén elmondtam neki, hogy nekem mi van most belül a lelkembe, hogy ott kellene egyet takarítani, mert minden vasárnap ott ülök a templomba, van, amikor hétköznap is eljutok egy szentmisére, és próbáltam gyakran a magam módján is, és az intézményes imaformák közül választva is imádkozni, sokat kell utaznom a munkám miatt. És vagy egy litánia, vagy egy rózsafüzér az szívesen belefér. Ma már olyan okos eszközök vannak, hordozhatjuk magunkkal, azokról hallgatjuk, és közben mi mondjuk vele, nem kell magunknak mondani. És én ezekre törekedtem, de most azóta tudatosabban. És aztán rájöttem, hogy nekem milyen kedves, aranyos családom van. Milyen szép a kisfiam, és azt nem lehet csinálni, hogy azt mondom, hogy értetek, dolgozom, és azért nem vagyok veletek. Tehát, hogy tudtam húzni talán az életemmel egy határt, hogy ami nem odavaló, vagy most nem sürgős, azt ki kell takarítani. Mert a sürgős nem veheti el az időt a fontostól. És most olyan világban élünk, hogy mindig akkor foglalkozunk csak a fontossal, amikor már sürgőssé is válik. Na de van, nem tudom, 60-70-80 éve az embernek, és ha nem kapaszkodik ebbe bele, mert nem tudja, hova megy az élete, hát mi lesz azzal? Mivel fog találkozni, ha meghal? Ezek engem mindig bántanak, de ma már abból a szempontból bölcsebb vagyok, mint Özsöny Ferenc fogalmazott, mint megboldogult kispapkoromban 12 évvel ezelőtt, hogy bárkivel hajlandó voltam leállni vitatkozni, hogy én őt meggyőzzem. Én azt hiszem, vitával még talán senkit se győztek meg, vagy én nem tudom, nem láttam olyat, na, az a lényeg. És hogy ez bölcsessége, nem tudom, de ma már nem vitatkozom, hanem hát talán valahogy úgy kell élni, hogy az ember, ha látja azt, hogy én hogyan élek, akkor arra kíváncsi, hogy ez miből fakad. Mert nem kell senkit sem meggyőzni, meg nem is lehet. És a mai világban különben is én azt látom, a beszélgetések sokszor céltévesztenek, elbeszélünk egymás mellett, fogalmi zavaraink vannak. A szabadság. Teljesen mást értünk, mondjuk mi itt ketten gondolom a szabadságon, mint az utca liberális embere, aki úgy gondolja, hogy neki mindent szabad, mert egyrészt nem szabad mindent, másrészt az én szabadságom abban van, hogy a meghozott döntésemhez tudok ragaszkodni, azt erkölcsileg helyesnek érzem, és nem csinálok mindenfélét, mert az szabad, mert egyébként nem szabad, tehát mindent nem szabad. Csak hát főleg nem használ, ugye, hogy Pál apostol mondja, hogy mindent lehet, de nem minden használ. És a kitérőtől visszakanyarodva, én úgy látom, hogy ilyen értékzavarok miatt, hogy nem ugyanazt értjük egy szón, hogy elcsépeltek egy szót, a szeretet, a család, a barátság, a szerelem. Ezek mind olyan szavak, hogy mondtak róluk ezerfélét, és ma egy nagyon-nagyon értékrelativizált korban élve inkább az élet példa talán az, ami számít. És én nem mondom azt, hogy az én életem példája az tökéletes, mert túl kevés időm van még mindig magamra, túl nagy rohanásban élek, hogy egy... De igyekszem, mert tényleg úgy látom, hogy a mai korban egy teljesen más dologból kiindulva ez egy hétköznapi dolog. Nekünk van egy gazda közösségünk, és én apám kicsit mosolygott rajta, hogy én könyvekből akarok gazdálkodni, és aztán meg egy-két dologban elmentem tanulni ide, kis gazdaságba, nagy gazdaságba, Amerikából hazajött embert hallgattam azokat, akik egészen máshogy csinálják, és kialakítottam egy rendszert. Elején azt mondták, ezt nem lehet, és hogy 5 éve látják, hogy működik, most már próbálgatják ők is. A példa. De az meg hosszú idő. És nem tudom, megint nem szeretném én magamnak ide kitűzni a táblát, hogy én vagyok a bölcsek bölcse, de talán ebben van már valami bölcsesség, hogy az ember elér odáig, hogy nem akar mindenkivel vitatkozni, hanem megéli azt, amit csinál.
És pontosan az a fontos, hogy Jézus Krisztus, ahogy mondta, hogy nem azért jött, hogy eltörölje a törvényt, hanem hogy betöltse, és nekünk is úgy kell érni, hogy ezt a törvényt betöltjük, ezáltal nyerünk szabadságot. Nagyon sok a langyos keresztény, azt hiszem, és az Úr ezeket kiköpi, a langyos keresztényeket, mert vagy hideg, vagy meleg lehet valaki, de lehet hitet kérni. Én ezt nagyon sokszor megtapasztaltam, kedves testvérek, itt mesélték el, hogy ők is kértek hitet, és az Úristen mélységes, mély hitet adott nekik. De aki hitre tért, őt sem kerülik el a lelki próbák. Az Úristen egy szerető atya, aki nevel, és próbákat is ad. Kinek nehezebbet, kinek elviselhetőbbet, de a próba az próba, és túl kell élni, és tanulni kell belőle. Önnek is volt ilyen?
Számos próbát kellett megélni. És ehhez hadd kapcsoljam mindjárt hozzá azt másik élményt, amikor én találkoztam a megváltó Jézussal és a megtérést kérő Jézussal. Ez egy kurzus lelki gyakorlat volt, ahol nagyjából ugyanezekkel az igékkel találkoztam, hogy Jézus Isten bűnné tette, értünk, őt, aki bűnt nem ismert, ez volt ott ez az ige, és onnan is ismerős volt. És ott megállapítottuk a végén egy beszélgetésben, hogy kénytelenség közösséghez tartozni, akinek drága a hite, járjon oda, ahol másnak is drága a hit. Mert a feleségemmel 2011-ben költöztünk haza a szülőfalumba Budapestről. Én őt sajnálom abból a szempontból persze, hogy nem panaszkodik, de én túl nagy rendet vágok a munkában, és őnek ezt el kell hordozni. De nagy próbatételt jelentett olyan helyre menni, ahol nincs olyan értelembe vett közösség, ami nekünk számít vagy fontos, mert egy faluban egy plébániai közösség van, ami a mi falunkban is, sok más faluban is meg van sebesülve, és még nem lehet tudni, hogy megmarad vagy nem marad meg ez a beteg, de itt más jellegű ima élet volt, mint amit mi szeretünk, vagy amihez mi szoktunk, és aztán hosszú távon persze találtunk közösséget. Dombóvár a legközelebbi város, nincs messze, kevesebbet kell utazni, mint sokan, amennyit itt Budapesten utaznak munkába menet, és így tovább. Tehát a vidékben az a jó, hogy egy órányi távolságra is épp úgy elérhető minden, mint Budapesten, tehát nem okoz ez ilyen nagy gondot, és más, nekünk az sokat, és találtunk közösséget. Mi a házas hétvégéhez tartozunk, és Tihanyba, a Bencés Kolostorhoz tartozunk még. És ez azt jelenti, hogy találtunk olyan közösséget, ami munka és imádság értékrendünknek, és annak a kicsit talán fiatalosabb, barátságosabb lelki életnek, ami nem a templomi imádságokhoz, a templomi szertartásokhoz kötött, hanem a baráti beszélgetésekhez kötött, megtaláltuk a helyét a házas hétvégébe. Amikor a feleségemnek udvaroltam, ő eljött hozzánk, és pont a plébánia kertje volt az, amiben mi akkor próbaképpen tönkölybúzát vetettünk. És oda nem fér be a kombájn, ezt kézzel arattuk le. Édesapám, én akkor még csak szagolgattam a kézikaszálást, hogy azt hogyan kell csinálni, és emlékezzünk meg apámnak egy nagyon kiváló kollégájáról, akivel együtt dolgozott még a szövetkezetben, abban az időben Karlicskó Jani bácsi, aki megmutatta, hogy hogyan kell igazán szépen kaszálni a búzát rendre, és akkor én is tanulgattam, de aztán ugye beálltunk markot szedni, és amikor vágtam, akkor jó, megsuhintottam a kaszát, jó széles rendet vágtam, és aztán utána gondoltam rá, hogy szegény feleségem, aki akkor még csak ugye a mennyasszonyom volt, hogy mögöttem jön, és akkor neki ezt az irdatlan mennyiségű kévét föl kell szedni, össze kell kötözni, hogy nem szabad akkora rendet vágni, hogy a család megsínyledje azt. Tehát én ezért mondtam, hogy én egy kicsit a családomat sajnálom, mert könnyű nem igent mondani valamire, amire később szeretnénk aztán nemet. Tehát én inkább most már úgy vagyok, hogy óvatosan, megfontolva, időt kérve, de néhány nagy dologra, ami egyébként szép lenne, meg jó is lenne, külföldi út, meghívás valahova, inkább nemet mondok, mert nem biztos, hogy előre visz. Lehet, hogy éppen hozna valami hírnevet, vagy valami pénzt is hozna talán, de nem biztos, hogy nekem azt kell tenni. És most már kezdek rájönni, hogy nem kell minden ajtót kinyitni, hanem elég néhány ajtót kinyitni, ami előre visz.
Ez nagyon szép történet volt. Megkaptuk az Úristentől a teremtett világot, megkaptuk ezt a gyönyörű földbolygót, hogy gazdálkodjunk. De a gazdálkodás az oda vezetett, hogy ma már a mai életszínvonalunk fenntartásához két földre lenne szükség. A rendszerváltás előtt közgazdasági alaptétel volt a bővített újratermelés. Manapság a GDP-ről, a nemzeti össztermék százalékos növekedéséről beszélünk. És mindez azt eredményezte, hogy túlfogyasztunk. Pazarló fogyasztás van a fejlett világban. Az év felében már elfogyasztjuk azokat a javakat, amiket a Föld egy év alatt újra termelni képes, vagyis két Földre lenne szükségünk, tehát ez nincsen. Ennyire felelőtlen és rövidlátó az emberiség? Kérdezem ezt öntől, mint a fenntartható fejlődés kutató tagjától.
Itt is talán érdemes egy történettel kezdeni. Vég László, aki ezt talán hát már 30 éve is tanítja a Debreceni Egyetemen, még az ablakban is ülnek az óráin, annyira népszerű. Tudomány és vallás, aztán tudományos világképünk nem tudós szakosoknak, tehát nem természettudományos szakosoknak, és fenntartható fejlődés címmel tart órát. Egész más dolog miatt találkoztam vele 2005-ben. Egy konferencián, amiről vallásról és tudományról szólt, mind a ketten előadtunk, és annyira rokonszenvesnek találtam a gondolatait, hogy odaültem hozzá, és elkezdtünk beszélgetni. Meghívott magához Debrecenbe, egy kvantumelméleti problémán dolgoztunk akkor, illetve én megmutattam neki, hát ő azt kivégezte 5 perc alatt, mert hát nyilván azért ugye többet látott már, mint én addigra, és mondta, hogy ellenben van itt valami, ami engem biztos érdekelni fog, és odaadta a könyvének, vagy a jegyzetének egy lapját, és mondta, kimegy, mindjárt jön vissza. Mire visszajött, elolvastam, és ez az írás arról szólt, hogy a virág erőforrásait milyen ütemben merítjük ki, és hogy egészen pontosan milyen tetőzési problémák lesznek az elkövetkező 10 évben a világban, hogy az elérhető természeti kincsek, erőforrások, nyersanyagok, a termőföld mint természeti kincs, és így tovább mind-mind elérhetetlenné válik fokozatosan a 21. században majd. És én tudtam, hogy amire le van írva igaz, olyan embernek ismertem meg, aki nem beszél a levegőbe. Elkezdtem ezzel mélyrehatóban foglalkozni, és azóta is megdöbbenéssel tapasztalom. Úgy élünk és úgy cselekszünk, mintha nem lenne holnap. És mintha nem érdekelne bennünket, hogy hosszú távon mi történik körülöttünk. Sokan azt mondják, hogy nincs baj, azért, mert a boltokban még van ennivaló, lehet közlekedni, van áram, és így tovább. De olyan mennyiségű nehézséget torlasztottunk fel, és tolunk magunk előtt, mint nyugati társadalom, és persze a harmadik világnak is megvannak a maga nagyon súlyos, a miénktől különböző gondjai, kihívásai, hogy ezeket nem tudom, hogy meg tudjuk-e oldani. És nagyon a körmünkre égett az éghajlatváltozás, tehát ha valaki egy nagyon picit a természettel valamilyen kapcsolatban áll, vagy figyeli azt, hogy mi várja az utcán reggel, akkor láthatja, hogy ez a folyamat, ez felgyorsult. És hogy olyan jelenségek vannak, amik 30-40 éve talán nem voltak ennyire gyakoriak, tehát most már egy emberöltőn belül lehet látni a változás következményeit. Aki jár vidéken, és esetleg autózik, láthatja, hogy nincs annyi bogár a szélvédőn, mint akár 20 éve volt. Énekes madarak hiányoznak a mezőgazdasági területek mellől, ezt is hallani, hogy nincsenek. Mai iparszerű mezőgazdálkodás, ahol azért kemikáliák vannak, műtrágya, vegyszer, hát ott nem érzi túl jól magát egy madár, főleg mert a rovarokat ugye írtjuk a mezőgazdasági táblán, és így a táplálékot vesszük el tőle gyökere. És nagyon sokáig azon gondolkodtam, hogy hát talán az, hogy az ember mindig többet akar. Gyulai Iván, aki az északi középhegységben tart fenn egy bemutatóhelyet, ott él példaértékűen a talaj megújításával foglalkozik, ő mondta akkor azt, hogy valójában az erkölcs, hogy ott az alapoknál van a baj, és valóban ott van a baj az alapoknál. Ugye, ha megnézzük a két kőtáblát, és akkor az egyiken ugye vannak az Istennel kapcsolatos parancsok, a másikon pedig a társadalommal kapcsolatosak, hogy hogyan éljen az ember, és a másodikat általában egy igazán vallásos ember úgy igyekszik betartani, és az elsőt azt mondja, hogy hát azt én nem lépem át, hát hogy lépném át, itt ülök a templomba, szentmisén, vagy istentiszteleten, vagy gyülekezetbe járok, és így tovább. Nem történik az, hogy én ebben nem hiszek, vagy én nem. Pedig mondtam az elején, ezzel kezdtem, én is sokáig hallgatója voltam Jézusnak, de nem a tanítványa. Hát az életemre nem volt gyakorlati hatása annak, hogy én Jézusról már hallottam és ismertem a tanítását. A megváltást, mint olyat, én az életemben nem fogadtam el, mint egy alapvető fordulópontot. Sokan vagyunk így vele, hogy azt hisszük mi, hogy jól végezzük a dolgunkat, Istennel rendben vagyunk, és nem vagyunk rendben Istennel. Ott le van írva, hogy ne legyenek neked más isteneid én előttem, ne legyenek. És azt mondta, de hogy lennének, hát itt templomba járunk, pedig vannak. Ebben nagyon sokszor akár azt lehet mondani, hogy az egyház is felelős valahol, mert vannak más isteneink. Nem mondunk semmit a társadalom azon törekvésére, hogy ahogy ön mondta, hogy növekedjék a GDP, hogy holnap több legyen, mint ma volt. Nem mondunk erre semmit. Pedig Jézus erről is egészen világosan beszél, nem lehet egyszerre két úrnak szolgálni. És itt a másik úr bizony a mammon nevesítve van, a pénzisten, a materializmus, az anyagi javaknak a hajszolása. Pedig bármilyen megszerzett anyagi dolog csak ideig, óráig képes kielégülést okozni az embernek a bensőjében, ezt mindenki tudja, aki már megszerzett valami komoly dolgot, hamar hozzá lehet szokni. Kiváló kollégám Kis Tibor közgazdász Pécsen él, és a domboldalban lakik, gyönyörű a kilátás, látni tőlük az egész várost, a székesegyházat, az egyetemi templomot, ellátni még Horvátországba is. Hát mondom, milyen gyönyörű ez, én hogy kiülnék ide és nézegetném, és azt mondta, hogy ő is szívesen, hogy reggel issza a kávét, nézi, de azt mondja, higgyem el, két hét alatt hozzá lehet szokni. Ilyen nem lehet. A lelkünkben lévő űrt, ami végtelenre vágyik, az csak Istennel lehet betölteni, és nem mondhatjuk, hogy mi nem vagyunk hibásak. Sokszor mi magunk is, én magam is hibás vagyok abban, hogy az anyagi javakat túl előre helyezem az életembe. Tehát nem csak a második kőtáblával vannak bajok, hanem az elsővel is. És itt megyek vissza Gyulai Ivánhoz. Kapaszkodjunk ebbe bele. Van erkölcsi útmutató, ha azt használnánk, valószínű nem így néz neki a világ. Egyébként János Pál pápa mondta, hogy ha végignézünk a világon, akkor láthatjuk igazán, hogy mennyire kevéssé teljesítettük be Isten terveit velünk kapcsolatban.
Ha változást akarunk, akkor azt mindig magunkon kell kezdeni. Mit tanácsol ön, az egyes ember mit tehet annak érdekében, hogy ha megállítani talán nem is tudjuk, de lassítani a folyamatot?
Sokféle oldalról közelíthetjük meg a kérdést, de egy valamit azért szeretnék itt az elején elmondani, mert van egész társadalmat érintő megoldás, amihez összefogás szükséges, és a döntéshozók összefogása, és az emberek, akik végrehajtják, azoknak az összefogása is. Van, amit az egyén is megtehet. De valamit szeretnék elkerülni. Ma divat lett a zöld mozgalmat, és egyáltalán a környezetvédelmet kisajátítani egy bizonyos politikai eszmerendszer mellé. És ez nem biztos, hogy helyes, mert ez az eszmerendszer egyúttal az egyént teszi felelőssé a kialakult helyzetért, az egyén fogyasztását, mint az egy káros, rossz, bűnös dolog, és az emberekbe fölösleges lelkifurdalást kelt. Egy olyan rendszert építettünk fel, ha én szeretnék helyi készítésű szappant venni, ugyan ma már lehetséges, de a legkönnyebben mégis az a 6-8 fajta elérhető, ami a világon mindenhol. És erről nem azt tehet, aki leveszi a boltban a polcról. Ő is, de kevéssé. Nem ő gyártja. És a nagy folyamatok, mert azt mondják, hogy a közgazdaság és a gazdaság egyáltalán az igények kielégítésére jött létre, azért ez abban a formában nem igaz, hogy formálja is jelentősen az igényenkivel. És akkor egy nagyon picit a megoldásokról. Ennek a helyes erkölcsiségéhez talán hozzátartozna, ne sok pénzed legyen, hanem elég. Ne sok időd legyen, hanem elég. És ha az ember meg tudja határozni magának, hogy mi az, ami a valódi boldogsághoz szükséges, és nem a második autó, a nyaraló, a Balatonparton, és így tovább, hanem mi az, ami a tisztességes, emberhez méltó élethez szükséges, és nem az, hogy rohanok, és nem érem utol magamat, és nincs időm a családomra, mert úgymond értük dolgozom, akkor talán a kevesebbet is be tudnánk érni. Ha valaki költözött már, mint ahogy én kétszer költöztem életemben, az tudja, hogy a dolgaink döntő többsége kacat. És van olyan dobozunk, ami 7 éve fönt van a padláson, és nem kellett, ami benne van, ez azt jelenti, hogy azoktól nyugodt szívvel megválhatnék. Sőt, vannak lent a szobákban is olyanok, amik nem biztos, hogy kellenek. Néhány dologra van az embernek igazán szüksége, persze a munkaeszközök mások, de kertelésből tartott dolgokban nagyon sokat ki lehetne dobni. Az ember, mint egyén, szemben áll egy rendszerrel, és ő maga egy társadalom alapköve is. Ezért a rendszerben magában előidézett változások, a társadalmi összefogással előidézett változások és az egyéni lépések együtt járulhatnak hozzá. Egy egyedi példát hadd mondok megint erre. Nem biztos, hogy januárban föltétlenül kell paradicsomot enni, ilyen igényünk talán 20 éve, ha van, amióta ez elérhető, előtte nem volt erre igénye nagyon senkinek, és ha valaki úgy gondolja, hogy például városban élve szeretne tenni valamit Magyarországért, a helyi mezőgazdaságért, a helyi értékekért, járjon piacra. Össze fog barátkozni majd azzal, aki ott árusítja a zöldséget, meg fogja tudni, honnan van, megbíznak egymásba, és már is személyesebb a dolog, mint hogyha nagy áruházba levenné a polcról. Aztán lehet olyat is tenni, hogy az ember megpróbál talán, ha egy mód van rá, nem egyedül egy autóban ülve saját önzésének tornyában a csúcsforgalommal arra szólni. Van, amikor nem tudom megtenni én sem, hogy ne autóval jöjjek ide, de azt mindig leteszem a város szélén, és itt tömegközlekedéssel járok, kelek, mert az sokkal célszerűbb. És számtalan példát lehetne mondani. A mi családunk életében, ahol azért vannak napelemek, fatüzelésük az án, szigetelt ház, kisfogyasztású autó, 5 féle szemetes van otthon, ezzel mindig zavarba hozom a vendégeket, és talán megpróbálunk nem minden áron az anyagi jólét bővítésére törekedni otthon. Mi nem szenvedtük meg ennek nagyon a káros következményét. Ugyanúgy élünk, mint bárki más. Néha egy nagyon picit kényelmetlen, hogy be kell gyújtani, ha meleg vizet szeretnénk, és így tovább, de összességében a mi családunk bolygóra gyakorolt hatása akkora, hogy mi éppen beleférnénk a bolygó eltartó képességébe. És ha a gazdálkodást nézem, ott pedig én próbálok nekik olyan utakat mutatni, amivel az éghajlatváltozáshoz alkalmazkodhat a mezőgazdaság, és esetleg segíthet a jövő útjainak a kifürkészésébe.
Köszönöm szépen, kedves Zsolt, a tartalmas gondolatait, és azt hiszem, hogy mély érzéseket ébreszt bennünk az, hogy tulajdonképpen milyen veszélyben is van a jövőnk, és mit hagyunk az utánunk következő generációra. Azt kérem az Úristentől, hogy áldja meg az ön további munkáját, a hivatását és a családját. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.
Hetesi Zsolta, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem víztudományi kar tudományos főmunkatársával Miklódi Márta beszélgetett.
Perc. Jó híre! A Mária Rádió egyházi hírszállításait hallják.